Budapestről a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Határozottabb uniós fellépést szorgalmaz Izraellel szemben Szlovénia, Írországgal és Spanyolországgal együtt, hivatkozik az Infostart a szlovén sajtóra. A három ország azt kérte, hogy a külügyminiszterek következő ülésén tűzzék napirendre az EU-Izrael társulási megállapodást, mivel álláspontjuk szerint Izrael megsérti az abban rögzített emberi jogi kötelezettségeket. A szerbiai kőolajipari vállalat értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával a szerb energiaügyi miniszter Belgrádban, írja a Híradó. A miniszter bejegyzése szerint a felek a kőolajipari vállalat jövőbeni működéséről és tulajdonosi helyzetéről egyeztettek szombaton. Hozzátette, a megállapodás nem könnyű és vannak olyan vörös vonalak, amelyeket Szerbia nem léphet át. Kiemelte, a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a MOL vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a szerb kőolajipari vállalat korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára. Május végén kezdődhetnek az európai járattörlések a kerozin hiány miatt a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség szerint, írja az Infostart. Madas László igazságügyi légiüzemeltetési szakértő a 24.hu-nak azt mondta, ha a légitársaságoknak az olajválság következtében racionalizálniuk kell a működésüket, azt az utasok is megérzik majd a pénztárcájukon. A Wizz Air ugyanakkor közölte, egyelőre nincs fennakadás a kerozinellátásban. Május 9-ét szombatot javasolják az országgyűlés alakuló ülése időpontjának a parlamentbe jutott pártok, írja az Infostart. Már aznap megválasztanák a miniszterelnököt is. Erről a Tisza párt javaslatára állapodtak meg az előkészítő egyeztetésen a parlamentbe jutott pártok képviselői. Szabadi István veszi fel a Mi Hazánk Mozgalom országos listájának 5. helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének döntése értelmében, közölte Novák Előd alelnök a Magyar Távirati Irodával. A politikus felidézte, hogy korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt. Ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, ki kíván tölteni brüsszeli mandátumát. Több mint 200 magyar filmes írta alá azt a nyílt levelet, amelyben 17 pont mentén együttműködésre, partnerségre szólítják fel a leendő Tisza kormány kulturális minisztériumát, írja a híradó.hu. Az elmúlt 16 évben a magyar filmipar résztvevői gyakorlatilag szélmalomharcot vívtak a NER által kisajátított Nemzeti Filmintézettel. Tudjuk, hogy egy valódi rendszerváltás időt igényel. Szeretnénk széleskörű konszenzussal meghozott szabályokat, de azt nem szeretnénk, hogy az eddig partvonalon hagyott alkotók egyeztetés nélkül, a hatalom által, a szakma bevonása nélkül kerüljenek pozíciókba, áll a feltöltött fiatal filmesek 17 pontja kezdetű dokumentumban. A petíció megfogalmazói között hazai első vagy második filmjükön dolgozó kísérleti dokumentum, animációs, kis- és nagyjátékfilmesek, filmes újságírók, kutatók, filmipari szereplők találhatóak. Híreink végén az időjárásról. A hidegfront felhő és csapadék sávja tovább halad kelet-délkelet felé, utóbbi az Alföldre érve elgyengül. A front átvonulását követően csak átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Éjféltől északnyugat felől újra egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Hajnalra 6 és 12 fok közé hűl le a levegő. I never
saw someone that looked just like me.
A lélek útjain.
Műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke beszél a reményről. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el.
Az Egyházmegyei motto kibontására kaptam felkérést, és ennek mindig a kezdetén megmozdul bennem, és nyilván bennetek is, kedves intézményvezető hölgyek és urak, az a tudat, hogy a küldetésünk mindig három célcsoporthoz szól legalább. Időnként hajlamosak vagyunk talán csak egyre koncentrálni, és nyilvánvalóan vannak olyan tevékenységeink, mondjuk egy hittanóra, vagy egy szülőértekezlet, amely célzottan egy-egy csoportot nevesít, de akárkit is szólítunk meg az iskola közegében, az hatással van a másik kettőre is. Ezért a mi küldetésünk egyszerre szól a nevelőtestületünk, kollégáink, a diákok és a mindkét csoportot övező családtagok irányába is. És ami szintén fontos, hogy legyen a háttértudatunkban, hogy egyházi iskolaként, katolikus iskolaként legalább három szinten éljük a katolicitásunkat a mindennapokban. Van egy világegyházhoz való tartozásunk, ami egy óriási ajándék nekünk katolikusoknak, hogy Péter utódjaként van egy kézzelfogható, látható, megszemélyesített vezetője a katolikus egyháznak és központja. Van egy egyházmegyénk, aki befogad, aki táplál, aki segít, aki támogat bennünket, és nyilván van a helyi közösség, amely pedig kétirányú, nagyon sok átfedéssel természetesen, a plébáni és az iskola. És amikor megfogalmazunk nevelési oktatási célokat egy-egy tanévre, akkor talán érdemes ezek mentén is gondolkodni, figyelni, hogy mit zajlik a világegyházban, mi az egyházmegyében, és milyen gondokkal, problémákkal nézünk szembe mi itt helyiek. Az egyházmegyei mottók, amelyeket érsekatyától kapunk évről évre, segítenek ezen a téren. Ha emlékszünk, voltak olyan mottók, amelyek kimondottan a világegyház szintjét célozták meg, akár csak a mostani, hiszen a Szent Év az egy olyan nagy esemény a katolikus egyház történetében, amely mellett nem mehetünk el, sem egyházmegyei, sem pedig helyi szinten. Ezért a remény zarándokai mottó most kapcsolódik a világegyház mottójához. De volt nekünk olyan évünk is, amikor a Venite Adoremus Dominum szavakkal az Egri Bazilika megújítás utáni átadására emlékeztünk, és oda hívtuk, invitáltuk azokat, akiknek lehetősége és módja volt ezt megtenni. És nyilván a helyi közösségek is észreveszik a maguk színterén azt, hogy mit szeretnének kiemelni az évre. Emlékszem, hogy intézményvezetőként többször is előfordult az, hogy összedugtuk a fejünket, hittem munkaközösség, igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők, és találtunk egy olyan össziskolai irányvonalat, akár a tehetséggondozás, akár a felzárkóztatás, vagy akár például a szentáldozásnak a támogatása, amellyel a helyi közösség is tudott figyelni a maga életére. Bár ez tegnap így kimondottan az iskola lelkészeknek íródott ez az oldal, de hát itt nem kell magyarázni ebben a körben, hogy milyen fontos a koncepció, a tervezés egy iskola életében, igazgatói szinten és iskola lelkészi szinten egyaránt. Fontos, hogy legyenek céljaink, hogy mit szeretnénk fél év múlva, egy év múlva, adott idő múlva elérni, milyen közösségnek szeretnénk a tagjai lenni. És ebben a célban pedig tudatos tervezésre van szükségünk, amely, hát akik munkatervet írnak évről évre, mint ahogy a tisztelt intézményvezető hölgyek és urak, azok ismerik, hogy ezeknek legnagyobb összetevője a dátumok, a felelősök, az eszközök, hiszen akkor valósul meg valami, hogyha be van dátumozva, el van látva felelős személlyel, és hozzá vannak rendelve a megfelelő eszközök. Ezután következik a végrehajtás, a gyakorlat, és még egy nagyon fontos lépés, a visszacsatolás, az értékelés, amely nem csak az évvégi jelentésekben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem saját magunk számára is, abban a tekintetben, hogy mennyire tettük oda magunkat egy-egy dologra, mennyire sikerült ahhoz minden erőforrást mozgósítani, lehetette volna, kellene másképp csinálni a következő alkalommal. Bár a Szent Évet övező ifjúsági zarándoklat a 18 év fölötti korosztályt célozza meg, de hát nyilvánvaló, hogy a mi körünkben tanuló diákok is elérik előbb-utóbb ezt az életkort, és valahogy úgy kellene segíteni, támogatni őket addig, hogy például felfigyeljenek az ilyen világegyházat érintő eseményekbe, és kihasználják annak a lehetőségét, hogy ebben részesedhetnek. Én 25 éve járom ezeket a világifjúsági találkozóknak a színterét, már 5 ilyenen részt vettem, és látom azt, hogy tényleg mekkora változást tud hozni egy fiatal életében, meg tudja érinteni az a dolog, hogy látja, nincs egyedül, hogy látja, hogy még annál is többen vannak, mint a helyi iskolában, helyi plébánián, egyházmegyei találkozókon, és hogy érzi azt, hogy egy világegyházhoz tartozunk, találkozik a Szent Atyával. Ezek mindig olyan meghatározó élmények szoktak lenni, amit érdemes szem előtt tartani. És ha figyeltük a pápának a megfogalmazását, akkor azok az érzések, azok a tünetek, amikre ő fölhívta a figyelmet, azok bizony megjelennek középiskolában és általános iskolában, netán még óvodában is. Például az, hogy a fiatalok csüggettek sokszor, reménytelenek, sokszor túlterheltek. De ugyanúgy a kollégáink is, a nevelőtestületek tagjaiban is ez egy általános tapasztalat. Aztán az is egy nagyon általános tapasztalat, amit a pápa úgy mondott, hogy sokszor egy mosoly mögé rejtitek el a fájdalmaitokat. Azaz nem vagyunk őszinték. Nem merünk megnyílni sem Istennek, sem kollégának, sem tanárnak, sem diáktársnak, sem szülőnek, mert valahogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk teljes biztonságban, talán ott, ahol mozgunk. És ekkor az Isten az egyházunkon keresztül meghív egy gyógyulási folyamatra, meghív egy visszatalálásra, ahhoz a reményhez, amely mindig is ott volt, és ott van az életünkben, de amit nem mindig érzünk olyan kézzelfoghatóan, és nem mindig tudunk meríteni belőle olyan mélységben, ahogy az szükséges volna a napi munkánkat érintően. Az egyik nagy különlegessége ennek a szent évnek az az, ahogy két pápa övezi ezt a szent évet. Bizonyára már sokat hallottunk a szent évek történetéről, de engedjenek meg a kedves kollégák egy rövid áttekintést, mert így kerülünk közel, hogy mi is a jelentősége számunkra egy szent évnek. Ószövetségi gyökerei vannak, a jubileum szó a jóbel év szóból alakult ki még a nyelvünkbe is, amikor megfújták azokat a bizonyos kürtöket, összehívták a választott nép tagjait, és nagyon sok fontos társadalmi életet, gazdasági életet, akár mondhatnám jogi, politikai életet is érintő változásokat eszközöltek. Ezekben a szent években, rendszerint 50 évente, Például visszaadták azokat a tulajdonviszonyokat, amik szétcsúsztak az elmúlt évtizedekben. Ha valaki nagyon meggazdagodott, az kénytelen volt visszaadni az eredeti törzsi leosztás szerint a földterületet annak, aki elszegényedett ebben az időben. Aki fogoly volt, az szabadulást nyert. A reménytelenek reményt kaptak, és ebben a dimenzióban értjük meg azokat a szentírási szakaszokat, amelyek ezt az évet övezik és elmagyarázzák számunkra. Különösen a másodikra hívom fel a figyelmet, ez egy Izaiás prófétától származó szakasz, Lukács evangéliumában megismétlődik. Miért is? Mert ott a názareti zsinagógában Jézus, ahogy tanuljuk teológián, programbeszédet mondott, szinte mondhatnánk azt, hogy egy arszpolitikát, egy nyitó beszédet, mint hogy szoktak a parlamentekben is kinevezések után, amelyben a legfontosabb dolgokat mutatta meg saját magával kapcsolatban. És amikor felolvasta ennek a szent évnek a jogi vonatkozásait, az örömhír a szegénynek, a szabadulás a foglyoknak, szabadság a börtönlakóinak, akkor azt mondta a végén, hogy ma beteljesedett, amit az imént hallottatok. És egy óriási változás, mert a szent éveknek a kronológiai sorrendjét áthelyezte egy személyébe, saját maga személyébe. Krisztus a szent év. Ahol Krisztus van, ott van szabadulás, ott van örömhír, ott van szabadság az ember életébe. Hát ilyen értelemben gyakorlatilag már nem is volna szükségünk többet szent évre, mert Krisztus személyében ez megvalósult. De mivel továbbra is gyarló emberek vagyunk, időben élünk, anyagvilághoz vagyunk kötve, ezért az egyházunk úgy tartotta jónak és helyesnek, hogy a kegyelmi időszakokat kijelöl, hogy emlékeztessen bennünket arra, ami már megtörtént, ami már megvalósult, ahogy a költő is mondja, hogy tudjuk értékelni és újra felfedezni azt, ami már a miénk korábban. A szent éveknek van egy történetisége és egyháztörténelmi szempontból, 1300-ra datálható az első ilyen megfogalmazott ötlet, az akkori szentatyától, 8. Bonifác pápától, majd tovább ezek folytatódtak először 100 évente, 50 évente, 25 évente. Vannak rendes és rendkívüli szent évek. A rendes szent évek, amelyek 25 évente elérkeznek a dátum jóvoltából, és vannak rendkívüli szent évek, amelyeket a szentatyák valamilyen oknál fogva fontosnak tartanak meghirdetni, valami olyan hitigasságra hívják fel a figyelmet, ami abban a korban szükségesnek tartanak. Ha emlékszünk, 2000-ben volt a legutolsó rendes szent év, amely egyúttal Jézus Krisztus születésének évfordulóját is jelentette számunkra. 2016-ban kaptunk egy rendkívüli szent évet, már Ferenc pápától, az irgalmasság rendkívüli szent évét, és azóta is tudjuk, hogy az irgalmasság az mennyire beépült a lelkiségünkbe, és milyen nagy hatást hozott az egész világegyházban. Most a remény zarándokai címszóval ellátott rendes szent évet ünnepeljük, de már benne van a tervek között Krisztus megváltásának 2000. évfordulójára, a megváltás évfordulójára meghirdetett rendkívüli szent év. Ezek azt hiszem fontos, hogy tudják egy katolikus iskolában tanító, tanuló, oktatók és diákok egyaránt, hogy ilyenek léteznek. Szentírás nagyon szép tanítást ad a reménnyel kapcsolatban, erre is föl lehetne építeni lelki napokat, akár úgy is, hogy minden nap más üzenetet küldünk el a tantestület tagjainak a levelező listán, az aulában, a monitoron más-más mondat forog napról napra, vagy még rengeteg, vagy ki lehet húzni őket egy dobozból, és más-más mondat ad erőt minden napokban. Én most csak egy párat osztok meg ebből, amikor Pál apostol Krisztust Isten reménységének nevezi, amikor felhív bennünket Péter apostol arra, hogy legyünk készek arra, hogy válaszolni tudjunk a bennünk lévő reménység okára, és hogy ez a remény nem csal meg bennünket, de még ennél többet is találtok, kedves kollégák, hogyha utána néztek ennek. És hát van egy hosszabb meghatározás itt, amely talán úgy foglalható össze, hogy minden viszontagság, ami ezen a világon van, nem összemérhető azzal a szeretettel, amit az Isten tud adni nekünk. És milyen érdekes, nem azt mondja, hogy ezeket elveszi az életünkből, hanem azt mondja, hogy ez több. Azt mondja, hogy ezek vannak, ezek valóságok, de nem tudnak elszakítani bennünket Isten szeretetétől. Sokáig gondolkodtam, hogy ez lesz a papi elmondatom, csak hosszúnak találtam annak idején, szentképre nem fér el. De talán reggel indulhatnánk így a munkába, és akkor mindenki beettesíteni, hogy ki és mi nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, akár egy nehezen kezelhető diák, vagy szülő, vagy kolléga, vagy vállalkozó, vagy bárki, vagy statisztikai adat sem szakíthat el bennünket Krisztus szeret. Nincs az ekréta, nincs az a tér, ami elszakíthat bennünket Isten szeretetétől. És ez úgy is megvalósul, mint amilyen reménytelen ebben a földben egy virágnak a meggyökerezése, és mégis ott van. És akkor, ahogy szoktam már, próbálok az intézményi megvalósításra is egy-két ötletet adni. Hát az egyiken ugye már bizonyos értelemben túl vagyunk, megfogalmaztátok a teljesítmény célokat intézményi szinten is, intézményvezetői, tanári szinten is, de hát gondolom eddig is megjelentek az érebben ilyen hitbeli katolikus elemek, és a jövőben is meg fognak jelenni, ez is egy megcélozható dolog. És akkor ugye ezek lebonthatók a maguk szintjére, és hát nagyon jó lenne, de hogy már sok éve megjelenik a munkaterveitekben a motto, nagyon szépen azt látom azért, hogy ez egyre inkább átitatja az iskolának a mindennapjait. És hát fontos, hogy különösképpen a hittantanárok, iskolelkészek tartsák ezt tudatukban, ennek a apró pénzre váltását. És mint mindig, ez a motto is a plébánél való együttműködésre ad nekünk nagyon sok lehetőséget, mint egy gyakorlatilag minden motto megvalósulása. Itt pedig próbáltam ilyen tantárgyi vagy munkaközösségi szintekre egy-két dolgot megfogalmazni. A Szent Év ad egy lehetőséget a történészeknek, ahogy én is időrendbe állítottam, de nyilván a hittantanárok ugyanezt megtehetik egyháztörténelmi oldalról. A Szent Kapu a rajzosoknak adhat lehetőséget ábrázolásba. Kutass fel az interneten minél több szentkapu ábrázolás. Hogy néznek ezek ki? Milyen szimbólumokat találsz rajta? Mit jelképeznek azok? Nyilvánvaló a zarándoklat az egy ilyen feldobott labda. Ezt nagyon sok tantestület már megcsinálta, hogy zarándoklatot szervezett, vagy ezután tervezi az év folyamán. Mindenképpen fontos és jó dolog, különösen, ha sikerül a plébániával együttműködésben megvalósítani. És hát ami engem nagyon érdekelne, hogy ki hogyan értelmezi a reményt. Hogyan értelmezi egy iskolelkész? Mi a remény egy irodalom, egy magyar tanár számára, aki ebben egy fogalmat lát? Hol találkozunk benne a szép irodalomban, a képzőművészetben? Mi egy védőnőnek, mi egy iskolai szociális munkásnak a reménye? Ezek olyan, hát legalábbis számomra izgalmas dolgok, összevethetők, hogy ebből is lehetne egy ilyen montást csinálni, hogy kinek mi is ad reményt. És hát az egyéni reményeim lennének aztán ennek a végcélja, ami talán az összes megadása után érdemes feldobni, akár nevelőtestület tagjai, akár gyerekek számára, hogy azért mégis érezzék a főbb cölöpöket ezen a területen, de hogy legyen, megadjuk a lehetőséget nekik arra, hogy ők is kifejezhessék a saját reményüknek az okát, akár osztályfőnöki órán, akár pedig más formában. Ugye a zarándoklat az egyik legnagyobb lehetőség, hiszen a Szent Év maga zarándoklatra hív meg bennünket. Itt nagyon fontos az, hogy nem profán nyaralás. Hát akármilyen zarándoklatot is szervezünk, tudatosítsuk, hogy ez egy szent hely, vagy szent esemény meglátogatása. A zarándok nem turista, és hogy ez elsősorban egy belső út, ami azt jelenti, hogy nem a távolság számít. Csak azért teszünk meg A-ból B-be valami külső helyváltoztatást, hogy az nekünk segítségünk legyen a belső út megtételére. De ha a külső út nem megy párhuzamosan együtt azzal, hogy oda teszem magamat egy belső útra, akkor nem volt értelme költeni arra a programra. Ha viszont tudok belső útat megtenni, akár nagyobb áldozatok által megtett külső út nélkül is, akkor meg nem kell feltétlenül nagy anyagi erőforrásokat keresni. Ha az iskolától a plébániáig elgyaloglunk, de előtte felkészítjük a csapatot arra, hogy hova megyünk, kit látogatunk, mire készülünk, milyen ember érkezzen meg oda, és főleg milyen ember érkezzen meg vissza, akkor már megtörtént ez a zarándoklat, és a legnagyobb zarándoklat az, amit a lelkünkben teszünk, a megtérés, a gyónás, az áldozás és a kiengesztelődésnek a területén, amire egy nagy közösségben talán mindig szükség van. És akkor élettel tudjuk megtölteni újra ezt a életünk romos templomát, amit úgy körbeszánt az élet időnként. És akkor itt vannak azok a konkrét kérdések, amelyeket az előbb már úgy kicsit előre vetítettem, csak most úgy, hogy ez is egy érdekes megközelítés lenne, hogy megkérdezzük a mieinket, hogy a utca embere miben remél. És akkor valószínűleg előkerülnek a sztereotípiák, egészség, gazdagság, karrier, hatalom, béke, ilyen dolgok. És aztán megnézzük, hogy Krisztus vajon mibe vetette a reményét. Érdekes kigyűjteni, hogy ő miben reménykedett. Általában a Szentírás, az egyes szentek, például iskolánk névadója, miben reménykedett. Lehet, hogy ilyen oldalról még sosem dolgoztuk fel az iskolánk névadóját, vagy az osztályvédő szentjét. És hát, amit írtam a végén, hogy mi a reménye egy intézményvezetőnek, ez is egy izgalmas dolog lehet. Tudnak-e a kollégáitok arról, hogy mi a ti reményetek? Mert hát akkor történhet valami, hogyha ezeket fölfedjük egymás irányába. Ugye a reményt az iskolában azért nagyon könnyű megtalálni, mert maga az élő gyerek az egy két lábon járó remény. Hiszen azzal, hogy ő fejlődik, növekedik, okosabb lesz, reményünk szerint ugye előrelép az életében, tehát nekünk az orrunk előtt van az, hogy valami több és jobb lehet, mint eddig volt. És ennek valahogy vissza kell hatni ránk is, önmagunkra. Ne felejtsd el, hogy csak akkor tudsz reményt adni, ha te is a remény embere vagy. Ugye milyen arccal lépek be egy osztályba? Hogy jelenek meg a tanáriban? Lehangoló, ha megjelenek, vagy pedig valamit segít az egész közösségem valahogy. És amire el szeretnénk vezetni a ránk bízottakat, az egy érett személy. Milyen az érett személy? Hát akinek először is mély, bizalomteli Isten kapcsolata van, személyes Isten kapcsolata van. Nem csak a betanult imákat tudja, nem csak aláíratta a Szent Mise naplót, hanem belső késztetésből tartja igényét annak, hogy Istennel kapcsolatba lépjen. Ő valakit jelent a számára. Mire szeretné még elvezetni ránk bízottakat? Hát, hogy képesek legyenek őszinte barátságokat és tiszta párkapcsolatokat alakítani. Sajnos ez, a mobiltelefon, meg minden ezzel együtt járó dolog nagyon ellene dolgozik ennek. És nekünk nagyon résen kell lennünk annál, amikor azt veszük észre, hogy személyes kapcsolatok lehetősége helyett a gyerekek belecsúsznak abba, hogy akár együtt is, egymástól elkülönítve, online kapcsolatba lépnek egymással. És nekünk akkor újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy igen, ennek megvan a maga helye és szerepe az életedben, főleg akkor, amikor nem elérhető a másik, de lásd meg, hogy mennyivel több és fontosabb az, amikor valaki itt van az orrod előtt, és ezt ne szavazd ezt a lehetőséget. És egy ilyen érett kultúrájú közösségben tud megszületni a hivatás felismerése, és végül a közjó mások szolgálata, amikor valaki túllát saját magán, és eljut oda, hogy rácsodálkozva erre a kisvirágra, végül a távlatai kinyílnak a csillagos égre, és végül mindenkinek a szolgálatába tud állni. Egy módszertani dolgot még meg szeretnék veletek osztani, néhány fórumon már elhangzott. Amikor igazgató voltam, akkor az egyik legnagyobb kihívást azt jelentette, hogy fegyelmi ügyekben hogyan legyek jelen. Ugye hát tudjuk, nagyon jól az igazgató a csúcsragadozó, ő már nem tudja tovább passzolni a problémát, ő már kénytelen szembenézni vele. És hozzám ugye az a diák jutott el, aki már a szaktanárit megkapta, az osztályfőnöke beírta krétába, mindenhova, a helyettes már behívta a szülőt, a családot, mindenkit, és már egyre jobban, idegesebben beszéltek vele, és akkor jöttem én. És gondolkodtam, hogy mi az én szerepem ebben a folyamatban. És én legyek, aki az eddigieknél is jobban leordítja, meg kiosztja ezt a gyereket, ez nem állt jól nekem, meg úgy nem is tudom ezt úgy alkatilag. És aztán sok év után kialakult az a módszertan, hogy reggelre behívtam az ilyen diákot, általában 8 órára, 10-ből 9-re ez fiú volt, és akkor leültettem azzal, hogy figyelj haver, te ma nem úgy keltél fel, hogy igazgatóit kapj. Én meg nem úgy keltem fel, hogy igazgatóit adjak. De ezt az igazgatóit most megkapod. Erről nem is indítok vitát, nem engedem, hogy a jóságos atya figurát így behúzzad, mert hogy meg kell adni a visszajelzést neked is, és a közösség számára is, hogy objektíven túléptél valamilyen keretet. De addig nem mész el ebből az irodából, amíg el nem mondod nekem a szemembe nézve, hogy mi, mint iskola, milyen hibát követtünk el, hogy te ide jutottál, és te, mint diák, milyen segítségnyújtási lehetőséget nem használtál ki, hogy ide kerültél. Mert én legközelebb nem ilyen dimenzióban szeretnék veled találkozni, hanem úgy, hogy valamit megköszönhessek neked, megdicsérhessek benned. És döbbenetes arcokat kaptam, mert az jött le a diákról, hogy azt várta, hogy én az eddigieknél is jobban kiosztom, elmondom, hogy senki nem lesz belőled, reménytelen eset vagy, és valahol a reményt tudtam talán közvetíteni azzal, hogy jobban hittem a saját fejlődésében a gyereknek sokszor, mint ő saját maga, vagy akár a szülője is. És ez időnként nagyon nagy lendületet tudott adni arra, hogy elfogadják a segítőkezet, és ki tudjanak kerülni ebből a nehéz helyzetből, amiben belekerültek. Én kívánom nektek, hogy legyenek ilyen élményeitek, és mindig el tudjátok mondani magatokról, hogy a rátok bízottakat ti is a nagyobb remény felé tudtátok segíteni.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnökét hallották.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ezúttal a karitatív munka sokszínűségét mutatjuk be. Batta Mária karitász önkéntest hallják.
Én úgy gondolom, hogy mindig egy sajátos utat jár be valaki, amíg eljut oda lelkileg is, meg hát utána tettekre váltja azt a lelki indítatást, hogy segítsen a rászorulókon. Önt mi az, ami motiválta abban, hogy odaálljon a hátrányos helyzetű emberek segítése mellé?
Megismertem Csókai Károly atyát, egy jezsuita atyát. Lelki vezetőm lett, és hát minél jobban kitárult előtte az én életem és sorsom. Ő egyszer azt mondta nekem, hogy Marika, neked a Karitászba kellene dolgozni. Mindig kerestem valami olyat, hogy tudnék segíteni embereknek, és hát a környezetemben mindig is egy segítőkész, mindenkit meghallgató ember voltam, de igazán nem láttam annak a lehetőségét, hogy milyen más módon lehetne közel kerülni rászoruló emberekhez, és ez a Karitász úgymond nekem kapura jött. Tehát itt találtam egy olyan közeget, ahol az én belső indítatásomat, ezt a másokon segíteni, mások életén változtatni, érzést ki tudtam teljesíteni. Károly atya mindig nagyon jó tanácsokat adott nekem az elején, a kezdetekkor, hogy kell megközelíteni a rászorulókat, hogy beszélgessek emberekkel, miket csináljak. Nekem mindig nagyon jó tanácsai voltak, és én ezeket az első időkben megtanultam, megfogadtam, és aztán valahogy mindig megtaláltak engem a rászoruló emberek és a problémáik. Elment a híre, hogy én vagyok és létezem itt a plébánián, és egyre többen jöttek, egyre több ember kért valamilyen módon segítséget, és aztán így valahogy kialakult az évek alatt.
Sajátos kommunikációra van szükség, ha az ember a segítségre szorulók mellé akar állni?
Nyilvánvalóan egy empátiás készségre szükség van, és meg kell tanulni valahogy a lelkünket megedzeni ahhoz, hogy mások keresztjét viselni tudjuk. Ez nem egy egyszerű feladat. Én is nagyon sokszor küzdöttem, főleg olyan helyzettel találkoztam, és olyan emberi problémákkal, amin éreztem, hogy kevés vagyok, és nem tudok segíteni. De ilyenkor is segíteni kell. Nagyon sokszor maga meghallgatás is, tehát meghallgatni egy adott embernek a panaszát, a sirálmát, a gondját, a baját, és sokszor csak ha hallgatod és meghallgatod is már segíteni tudtál.
Miskolcon több karitás csoport is működik. Hogyan tudják megosztani a munkát?
Igen, 6 karitás csoport működik Miskolcon, nagyon jó kapcsolatot tartunk egymással, tehát vannak rendszeres találkozásaink, együttléteink, ima alkalmak, járunk egymáshoz, tudunk egymás problémáiról, de mindenki igyekszik az adott területén lévőket koordinálni. Előfordul, hogy szól egy, például egy diósgyőri karitás csoportvezető felhív, hogy az ő közösségükbe jár valaki, aki az Avas délen lakik, és próbáljak meg neki segíteni, mert gyakorlatilag a mi területünkön van, tehát hogy felhívjuk egymás területén a rászorulókra a figyelmet.
Sokat beszéltünk arról, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet segíteni a rászorulókon. Konkretizáljuk ezt, hogy ez a segítségnyújtás a hétköznapokban miben nyilvánul meg az avasdéli karitás csoport életében? Milyen programokat próbálnak, vagy milyen segélyakciókat szervezni a rászorulóknak?
Az avasdéli lakótelepen nagyon sok szegény sorsú ember él, valahogy ide keveredtek az avasra. Vannak olyan családok, akiket havonta száraz élelmiszer csomag segítünk. Szoktunk szociális otthonba bejárni, ott működik egy ima csoportunk, egy karitaszos társunk, körülbelül 25 embernek szervez rendszeresen ima alkalmakat, a plébános atya bejár oda rendszeresen misézni, mindig megemlékezünk idősek napján, karácsonykor, húsvétkor misorokat viszünk, ajándék, kis csomagokat készítünk. Nagyon népszerű idézőjelesen ez a lakhatási támogatása a Caritasnak, aminek keretében hát nagyon sok elmaradás, rezsi elmaradás van az embereknél. Hát itt is figyelembe kell vennünk, ugye, hogy a segítés az határidőhöz szabott, aki egy évvel ezelőtt kapott, az ebben az évben nem tud kapni. Voltak olyanok, akik sajnos vissza is éltek ezzel, tehát számítottak arra, hogy majd a Caritas kifizeti az elmaradt számláikat, de hát ezt hosszú távon finanszírozni nem lehet. Szoktunk szeretett vendégségeket tartani, amikor a plébánia rászoruló híveit, vagy pedig a lakótelepen élőket meghívjuk egy közös ebédre, egy kis műsort adunk, és hát van pelenka program, amikor rászoruló fiatal családokat segítünk pelenkákkal, amivel hozzánk fordulnak, próbálunk segíteni. Ez egy nagy lakótelep, és itt nincs családi házas. Tehát az öngondoskodást próbáltam, a lakótelepen működik egy családsegítő szolgálat, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok, és felvettem velük a kapcsolatot, hogy ajánljanak olyan családokat, akiket lehetne valamilyen irányba terelni, tehát hogy tudják fizetni a rezsijüket, és nem az a megoldás, hogy minden évben a Caritashoz fordulnak támogatásért. Sajnos azt kell mondjam, hogy rossz volt a fogadtatás. Tehát nyilván, aki akar segíteni magán, az elindul ezen az úton, de aki nem is akar, és sajnos ilyenek is vannak a lakótelepen szép számmal, nem tudjuk elmozdítani őket. Próbáltunk evangelizációs alkalmakat tartani, tehát ezeket az élelmiszercsomagok átadását evangelizációs alkalmakhoz kötöttük. Tehát volt nekik egy kis filmvetítés, az evangéliumról valami tanítás, kis vendéglátás, és hát az atyák, az előző plébánosaim is, akikkel együtt dolgoztam a Caritasba, próbáltunk valahogy közelebb kerülni ezekhez az emberekhez, de nem igazán sikerült.
Avasdél jezsuita gimnázium. Arról nem beszéltünk, hogy, és kezdem itt, hogy hány fővel működik a karitás csoport az Avasdélen, és mennyire a tapasztaltabb korúak adják az önkéntesek létszámát, és mennyire a fiatalok.
16 fővel működik a csoportunk. Vannak fiatalok, hát fiatalok között nem a 20 éves korosztályt értem, hanem a 40 és 50 közöttieket, és nyilván van az idősebb, a tapasztaltabb korosztály, akiket mindig meghallgatunk, de az idők változnak, és a körülmények, a lehetőségek változnak, tehát ma már máshogy kell segíteni a hozzánk forduló embereken, mint mondjuk 13 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem. Mások az igények, mások a kérések, mások az elvárások az egyházzal szemben is, illetve a segélyszervezetekkel szemben is.
Kifejteni ezt nekem?
13 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem a Caritasban dolgozni, akkor azt láttam, hogy a Caritashoz forduló emberek elvárják és természetesnek veszik, hogy rajtuk majd valaki segít. És elterjedt, hogy gyakorlatilag minden plébániát végigjártak ugyanazok az emberek, ugyanazzal a problémával, és mindenhonnan meg tudták szerezni azt, amire nekik éppen szükségük volt. Tehát ma már egy hozzánk forduló azt tapasztalja, ugye mivel területileg fel vagyunk osztva, hogy én nem nyúlhatok bele egy diósgyőri problémába, azt ott kell megoldani. Megtapasztalták azt, hogy ugyanazzal a problémával minden plébániát felkeresni nem lehet, hanem ahhoz az egyhez kell fordulni, és az az egy, ha tud, segít, ha nem tud, akkor azt is meg kell mondani, hogy ezen nem tudunk segíteni.
Azzal kezdtem, hogy ugye a Vasdél jezsuita középiskola működik, jezsuita gimnázium. Mennyire célja egyáltalán a Caritasnak, hogy a következő generációt megszólítsa, és esetleg a jezsuita gimnáziummal van-e olyan kapcsolat, ahonnét a fiatalokat be lehet vonni a Caritas tevékenységbe?
Igen, hát nagyon jó a kapcsolat, van a gimnáziumnak is úgymond szeretett szolgálata, tehát a diákoknak van évi önkéntes, 50 óra önkéntes szolgálatuk, és nagyon sokszor a mi általunk látogatott idősekhez ezek a diákok is kijárnak. És nagyon jó a kapcsolat és a visszajelzés, ezek az idős emberek nagy örömmel fogadják ezeket a diákokat, akik sokszor csak a jelenlétükkel, mint egy unoka szinten látogatják ezeket az idős embereket. Jó a kapcsolat, de igazán olyan Caritas tevékenységbe, amikor valamit arrébb kell vinni, meg kell fogni, be kell csomagolni, ebben tudjuk a fiatalokat megszólítani. Olyan sűrű az ő elfoglaltságuk, hogy igazán olyan módon a csoport, illetve a plébánia Caritas munkájába nem tudjuk bevonni őket elfoglaltságuknál fogva. Nagyon jó lenne, hiszen feltételezzük, hogy egyszer ők is megöregszenek, és meg kell ismerni, és hát a jezsuitáknál jelmondat a másokért élő ember, hogy mit is jelent a valóságban másokért élni, és a saját életünkből áldozatokat hozni azért, hogy másokon, a mások problémáin segíteni tudjunk.
Több olyan segélyakció is van, ami nem központi szervezésű, nem központi támogatottságból, például ez a lakhat program, a lakhat társi program, amit említett, ehhez nyilván szükség van a Egri Főegyházmegyei Caritas központ támogatására. De vannak olyan segélyakciók, programok, amelyek inkább helyben az önkéntesek adományaiból tud megvalósulni. Mi a tapasztalata? Akár 13 évvel ezelőtt, akár most nyitottak-e az emberek arra, hogy a rászorulók felé forduljanak, és akár például egy ruhaadománnyal, vagy élelmiszergyűjtéskor egy élelmiszeradománnyal látják-e azt, hogy szükség van az ő segítségükre?
Igen, azt tapasztalom 13 évvel ezelőtti állapothoz képest, hogy az emberek valahogy érzékenyebbek lettek szociálisan, tehát sokkal nagyobb az adakozó kedv, tehát amikor meghirdetünk egy-egy adománygyűjtő akciót, nálunk mindig nagyon sikeresek, és a híveink nagyon támogatóak és nagyon segítőkészek az adakozásban. Ha megszólítjuk, ha konkrét céllal kérünk adományokat, valamilyen cél, mondjuk egy iskolakezdési támogatásra, most is 35 családot tudtunk segíteni iskolakezdési támogatással, az ott élő gyerekeknek, családoknak ez a kis összeg is számít, mert nem sajátjukból kellett megvenni. Tehát én azt tapasztalom, hogy nyitottabbak és elfogadóbbak és adakozóbbak az emberek, akár ruhaadományokban, vagy például nem dobnak ki egy már nem használt mosógépet, hanem megkeresnek, vagy bútorokat, vagy hát ruházatot, és nagyon sokat ruhaneműt tárolni mi nem tudjuk, de a Caritas csoport lehordja a központi Caritasba, ott Miskolcon van ugye a központi Caritasnak egy raktára, oda rehordjuk a ruhaadományokat, és bízunk benne, hogy nagyon jó helyre tudnak kerülni ezek az adományok.
Arról beszélgettünk így az elmúlt percekben, hogy jelen pillanatban, vagy az elmúlt 13 évben hogyan segített a Caritas. Van álma, van célja, amire azt mondja, hogy csoportvezetőként is, vagy akár önkéntesként, ezt még mindenképpen szeretné a Caritason belül megvalósítani.
Hát mindenképpen szeretném, ha fiatalok csatlakoznának a csoporthoz, és a következőkben azért fogunk tenni mindannyian a csoportba, hogy valahogy megszerettessük a Caritas munkát a fiatalabb generációval, hogy lássák és érezzék meg azt, hogy másokért élni és másokért tenni jó. Tehát nekem az lenne az álmom, ha az én utódom egy 30-as éveiben járó csoportvezető lenne, aki tud behozni új dolgokat a csoport működésébe, a csoport munkájába, és hát minél szélesebb körben ki tudnánk terjeszteni, segíteni akarásunkat és szándékunkat a lakótelepen.
Legyen így, én ezt kívánom. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Batta Mária Caritas önkéntes arról beszélt, hogy a középiskolásokat milyen tevékenységekbe lehet bevonni. A következő percekben Balázs József atya arra mutat rá, hogy sokszor a legnehezebb körülmények között élők érzik fontosnak, hogy maguk is önkéntes munkát végezzenek.
A Caritas csoportunk cigány származású munkatársakból épül föl. Azok a cigány testvérek, akik lelkesen elfogadják a szolgálatnak ez a nehézségét, és ami még egy érdekessége a csoportnak, hogy a Caritas csoportunk minden egyes tagja, női tagja, elkötelezett keresztényként, templomba járóként, cigány származásuként segíteni akar, mert ugye a cigányok eddig mindig elvesznek, vagy hát úgy értjük, hogy mindig valamiféle segítséget kérnek, de most mi akarunk adni? Mi akarunk szolgálni, ezzel a lelkülettel jöttek hozzám, kerestek föl, hogy alakuljon meg a kis csapatunk, a Caritas csapat Mezőszemerén.
Elmondható az, hogy ott él a vágy a szívükben, hogy látják, hogy ők maguk is nehéz helyzetben vannak, de vannak még talán tőlük nehezebb helyzetben lévő emberek, és szeretnének segíteni?
Pontosan így van, mert ugye azt érzik, hogy tudják azt, hogy mit jelent a szegénység, de hogyha már, ha szegény is vagyok, de ne legyek tehetetlen, hogy a helyzetemből ki tudok lépni, meg tudom oldani a problémáimat, de ha már megvan oldva, akkor én már viszont azokon tudok segíteni, akik még problémában vannak, vagy gondokkal küzdenek, és ezt vették észre a munkatársak, hogy nekik ebben nagy szerepük van, és hatékonyabban tudnak segíteni, hiszen élő példamutatással tudnak segíteni a szegény cigány testvéreken.
Milyen programokat szerveznek Mezőszemerén annak érdekében, hogy egy picit jobbá, élhetőbbé tegyék a rászorulóknak a helyzetét?
Hát elsősorban ugye felfedeztük azt, hogy nagyon sok család krízis helyzetben került, ami annyit jelent, hogy szükség van akár élelmiszer segítségre, vagy olyan rászorultsági helyzetbe kerültek, amely személyesen a családokra vonatkozik, és ebben az elsősorban mi ugye erre törekszünk, hogy megoldást találjunk a bajaikra. Aztán nyilván a legfontosabb, hogy észrevegyük az ott lévő cigány testvéreknek a lelki gondjait is kell ápolni, mert nem csak valamiféle élelmiszer vagy ruhaadományra van van szüksége az elesett embereknek, hanem lelki támaszra is, és ezért így lelki napot tartottunk, amely a lelki dolgokban erősítette meg a cigány családokat, amelynek nagy sikere volt. Nagyon sokan jelentek meg, akik ugye kíváncsiak voltak, hogy mit tudnak kapni, akár a hitből, akkor a vallásukból, és ez egy óriási lépés, főleg a gyerekek részéről is, hogy megismerték jobban az egyházunknak ezt a szeretet oldalát. Nagyon jó volt az a program, amely a családok napja, amely akár az élelmiszer mellett, ugye mert akkor is kaptak valamiféle kis ruhaadományt, kis élelmet, amellett ugye megoszthatták a családok egymással is, de főleg velünk ugye a munkatársakkal a családnak a saját speciális problémáját. És akkor ugye, hogy egymást segítve, ötleteket adva, hogy megoldásokat találtunk egyes problémákra, akár egy olyan dologra, ami megoldható, és mégis a család nem tudott ebből kilépni, és ott a közösség meg tudta oldani. Óriási nagy dolog és segítség volt az egyházközségekkel való találkozás programja. Amikor is a templomba járok, megismerték a helybeli cigány testvéreket, és azoknak is azt az oldalát, amely az emberi oldala, hogy igenis ők is ugyanúgy az ott élő cigány testvérek is tudnak imádkozni, nekik is vannak gondjaik, örömeik, és az egyházközség együtt tudott egy bogrács étel mellett, bográcsolás keretén belül, egy étkezésben, beszélgetésben egy közös napot eltölteni. Megszerveztük be Mátrabeli Szentkútra családokkal, fiatalokkal az orándoklást, amely abból különleges, hogy külön-külön ők elindultak, elmentek egy-egy autóval, de hogy egy közös imádságban, egy közös autóbusszal, egy közös szívvel még nem, és ezt tette szépé, ezt tette értékessé az orándoklásunkat, és amikor megérkeztünk, akkor éreztük, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudtunk beköszönni a szűzanyához, megköszönni minden jót, és kérni a Jóistennek az áldását, amelynek természetesen voltak is eredményei, gyermekáldásban részesültek nagyon sokan, hiszen ez is egy nagyon fontos, illetve betegségekig, a nehézségeik is megoldást találtak, ugye lelki szempontból a Szentkúton. Tehát nagyon nagy értékes volt ez a fajta zarándoklás is. Nagyon fontos dolog, hogy mindazon cigányoknak, akiknek palántákat elvittük, illetve a vetőmagokat elvittük, azoknak már volt és létezett kertjük, gondozta a kertjét, ápolta a kis veteményét, és azok az emberek már tudták azt, hogy hogyan kell egy-egy vetőmaggal bánni, hogyan kell azokat a szép palántákat, ugye földben mikor kell azt elültetni, és mikor kell azt természetesen kapálni és gondozni. Azok a testvérek, akik viszont ugye ebben nem voltak jártasak, és volt ilyen is, azoknak segítséget vittük mi. Mi magyaráztuk el, mi tettük oda a kertjébe, mi vittük oda, hogy megmutatva, hogy hogyan kell ezt, és nem vették rossz néven. Hogy nem mondta egyik cigány testvér sem, vagy nem cigány testvér is, volt olyan, nem mondták azt, hogy most nekik nem szabad ezt megmagyarázni, vagy nem kell segítség, hanem jó néven vették azt, hogy igen, te értesz hozzá, akkor gyere és segíts nekem, menjünk, csináljuk meg együtt. És az eredményét, a gyümölcsét látva tették ezt meg, mert azt mondták, hogy igen, a mai világban már nehezen lehet megszerezni egy-egy zöldséget vagy gyümölcsöt, és milyen jó lesz, amikor én majd kikapálva, gondozva a palántámat, majd leszüretelem ezeknek a gyümölcsét, és majd teljes munkám gyümölcseként finom éteket tudok majd oda tenni a gyermekeimnek vagy magamnak. Ez nagyon nagy érték, és hát természetesen a tudó gondozás is megtörténik, hogy utána nem csak magára hagyjuk, hogy na majd sikerül neked. Napi szinten látogattuk és látogatom a testvéreket, hogy valóban sikerült-e, mutatják a kertjüket, fényképeket csinálunk róla, hogy ez megtörtént, hogy ez nekik segítség volt. Volt mezőszemerén olyan alkalom, hogy a gyerekek bejöttek a plébániára, és szeretettel fogadtuk őket, és próbáltunk arra hangsúlyt fektetni, hogy ne csak játékosság, ne csak a mindennapi életnek a szórakozását töltsük ki, hanem valami hasznos dologgal is töltődjön az idő. Többek között az olvasást próbáltuk megerősíteni, a számolást, illetve ezen belül még a logikai felismeréseknek, a logikai játékoknak a játékát próbáltuk ugye erősíteni, a közös csoportos játékoknak a megélését próbáltuk megerősíteni a gyerekekben. És hát felmérődött a dolog, hogy igen, szükség van sok mindenféle eszközre, többek között tanszerekre, többek között olyan dolgokra, mint füzet, vagy éppen tolltartó, vagy táska, amelyet bár az iskola, illetve az önkormányzat támogat, de ettől függetlenül a Caritas észrevette, hogy van még ezen kívül bőven olyan dolog, amely oda tudunk állni és tudunk segíteni. És hát megragadva az alkalmat, felméréseket elkészítve, ösztöndíj támogatást indítottunk el arra, hogy az Egyház megyébe és Mezőszemerén is egyre többen anyagi támogatással is legyenek ösztönözve arra, hogy tovább tanuljanak, hogy tanuljanak. Ugye azt ki kell mondani, és ez természetes dolog, hogy nehezebben tudnak a cigány testvérek tovább tanulni, mert látják, hogy valamiféle nehézséget kapnak a világtól, hogy nincs értéke a tanulásnak. De ha már valamilyen ösztönző dolog serkenti abban, hogy tovább tanuljon, akkor eredményt ér el. Támogatunk ösztöndíjjal az Egri Egyházmegye részéről Mezőszemerei tovább tanuló érettségire jelentkező fiatalokat, és az átlaguk 3,2-ről 4,8-ra emelkedett. Tehát látható formában ösztönző hatással volt a minden hónapban eljuttatott anyagi támogatás, amely biztosította akár a bérlet, vagy a mindennapi kiadásoknak a nehézségeit, hogy azt meg tudják oldani.
Balázs József atyával Papildikó kolléganőm beszélgetett, köszönöm, hogy velünk tartottak, már a búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámára.